Jöjjetek, testvéreim! Fennállva hallgassátok meg Istennek az igéjét, amelynek alapján, de az előbb felolvasott rész teljességére nézve is, tehát az egész rész alapján, de most kiemelten az utolsó verset újraolvasom, szeretném szólni az evangélium öröm üzenetét számotokra ezen a szép ünnepen. Így olvassuk Pál apostol első tesszalonikai levelének első részében, a 10. versben. És várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Foglaljunk helyet! Talán így télen, úgyhogy elkezdett havazni, nem egészen aktuális a bevezetőm, de az emlékeinkre hagyatkozva mondanám, hogy talán van bennünk egy kép, ahogyan egy gazda, esetleg nagyanyánk, vagy szomszédunk jött a gyümölcsével a kezében, amit büszkén mutatott, egy szőlőfürtöt, egy érett barackot, egy szép megnőtt paprikát, vagy egy szép színű paradicsomot, és büszkén mutatta, hogy megérett. Sőt, talán annak az örömét is többször gyülekező tagokkal átélhettem, hogy kaphattunk gyümölcsöt, és valaki büszkén hozta, hogy ez az ő termése, kóstoljuk meg. Jó, jól esett az is ilyenkor, amikor valaki egy ilyet hoz, hogy megdicsérjük, és azt mondjuk, hogy hát csak ugyan szép, ízletes, finom, zamatos ez a gyümölcs vagy zöldség. És azt is tudjuk, akik esetleg már maguk is műveltek földet, vagy ültettek gyümölcsfát, vagy akár egy veteményes kertet, hogy ahhoz, hogy ez nőjön, azért abban sok munkánk van. Sok munka van benne, leginkább a napocska, meg az eső, meg a jóisten növeli, meg a csoda. De azért a földművelőnek annak, hogy az a fa, az a bokor, vagy bármi gyümölcsöt hozzon, termést hozzon, ahhoz sokat kellett munkálkodnunk. És olyan nagy dolog, amikor munkálkodtunk, és ott van a gyümölcse. Látjuk, hogy ez megérett, ezért érdemes volt dolgozni. Leszedjük, learatjuk. Micsoda nagy öröme van akkor az embernek, amikor az első egészséges hajtást a napfényben megcsodálja. A parókián is van egy sárga barackfa, ami nagyon pici, és az előző lakó ültette, és csodáltuk, amikor az első kis barack kezdemények ott megcsillantak a napfényben. Nagy öröm, hogy látja ezt az ember. Milyen boldogan figyeli, ahogy a termés növekszik, és kimondja egyszer csak, ez most már ehető és érett. Emlékszem, gyerekkoromban a kertünkben volt egy nagy cseresznyefa, és nagyon szerettem zölden megenni, mert nem vettem tudomásul, hogy meg kell várni, amíg megérik. És amikor végre mondták, hogy legálisan szakíthatok cseresznyét a fáról, mert az már megérett, akkor nagyon nagy öröm volt. Nem véletlen részleteszem ezt, testvéreim, mert nagyon szeretném, ha ennek a hangulatát a téli idő ellenére egy kicsit átélnénk és átérezni, mert akkor fogjuk jobban érteni és értékelni Pál apostol szavait. Az előző vasárnapon egy sistergős prédikációt hallhattatok arról, hogy hát mi minden van az életünkben, jó nagy tükröt tartottam, többen mondtátok utána, hogy fú, hát ez meg az, meg az egész, meg úgy, ahogy van, ez megítélt bennünket, és bizony tényleg így kellene csinálni, és mennyi mindenben vétünk, ahogy önvizsgálatot tartottunk, igyekeztem egészen konkrét lenni, most is ma is szeretnék konkrét lenni, de ellenkező értelemben hívlak benneteket önvizsgálatra. Míg múlt héten arról beszéltünk, hogy milyen hiába valóságunk, hiányaink, bűneink, vétkeink, mulasztásaink vannak, ma az örömökre szeretnélek hívni benneteket, szeretném, ha advent első vasárnapján örülnénk. Ismét önvizsgálatra hívjak benneteket, de ahogy a prédikáció címe is sejteti, örüljetek gyümölcseiteknek. Arra szeretnélek hívni benneteket, hogy örüljetek annak, amit a jó Isten már megélelt az életetekben, mert szabad ennek örülni, ahogy a példázatbeli gazda. Szabad örülni, sőt lehet örülni az életünkben termett jóknak, erre tanít bennünket a Szentírásnak ez a része. Mert ez az érem másik oldala. Mert ha csak a kereszténységünk abban áll, és az önvizsgálatunk abban áll folyton, hogy állandóan a bűneinket nézegetjük, akkor ízét veszti, keserű, izzadságos, hívő életet fogunk élni, de ha ezt egyensúlyba tartjuk azzal, hogy örülünk annak, ami már működik, ami megtermett az életünkben, amit az Úr Jézus megérlelt, és láthatjuk ennek jelét, és ennek szabad örülni, akkor kiegyensúlyozódik. Testvéreim, hamis dolog az, amikor azt mondja az egyik keresztény a másiknak, hogy te, annyira szép volt ez az imádságod, annyira szívemből szólt. És azt mondja, áh, csak az Úr lelke volt, én semmi vagyok. Persze, az alázat fontos dolog. Vagy azt mondja valaki, hogy látom a munkádat, hogy milyen szépen tudsz a gyerekek közt jelen lenni, hogy bánsz a gyerekek, és azt mondja, ez nem én vagyok, csak Isten munkája bennem. Igaz, és jó, hogy alázat van bennünk. De szabad örülni annak, hogyha valaki megdicsér bennünket, bíztat. Szabad örülni annak, hogy tudjuk, hogy Istentől van, de mégiscsak a mi gyümölcsünk. Le lehet szakítani, meg lehet ízlelni. A gazdának is szabad a gyümölcséből lenni, és így is dicsőíteni Istent. Testvéreim, sokszor az álszerénység, vagy az alázat leple mögött, ami egyébként sokszor nem őszinte, csak a szánkkal mondjuk, amögött kihal az az öröm, hogy hát de jó keresztjének lenni, de jó, hogy változhatok, de jó, hogy egy-egy dolgot megérlelt a Jóisten az én életemben. Örüljetek a gyümölcseiteknek, mert a kettő együtt van, a bűneinkkel való küszködés és a gyümölcseink fölötti öröm. Miért fontos ez, testvéreim? Miért fontos ez az öröm? Nincsenek olyan dicsekvés színezete, ha azt mondom, hogy hát látjátok, az Úristen ezt vagy azt csinálta az életemben? Nem olyan dicsekvés szagú ez? Elveszed a jutalmadat, mondhatnánk bibliai szóval. Mi a célja ennek a dicsekvésnek? Mi a középpontja? Inkább ez a kérdés. Az a kérdés, hogy hogyan dicsekszem, nem az, hogy dicsekszem-e. Hogy elbizakodottá tesz a dicsekvés, vagy Isten dicsőíti. Pál miért dicséri ilyen hosszan és szépen a Tesszalonika beéléket? Nem tudom, felfigyeltetek rá, Pál nagyon jól tud ostorozni. De ezt a levelet azzal nyitja az elején, hogy kicsit mai szóval szétdicséri őket. Dicséri őket, és szépen, tételesen felsorol, hogy milyen nagyszerűek. Vajon ez valami pszichológiai fogás? Pál apostol tanult pszichológiát, és tudta, hogyha valakinek valamit el akar mondani, akkor először dicsérettel kell kezdenie, mert akkor jobban meghallja a szidást, vagy mi lehet ennek az oka? Vagy Pál apostol jó lábbal kelt fel, és éppen most ilyen hangulata volt, hogy dicsérje őket, hízelgni akar nekik, vagy netán az önértékelésüket akarja egy önértékelési tréning formájában itt valahogy feltupírozni, hogy hát ne legyenek olyan kishitűek? Miért mondja? Testvéreim, ha figyelmesen olvassuk, különösen az Új Szövetséget, de az Ószövetségben is ott van, csak talán nehezebben tudjuk kibányászni belőle, hogy a bíztatás és a buzdítás az nagyon fontos erény, nagyon fontos jellegzetessége a hívő embereknek. Nagyon tudták az első keresztek buzdítani, bíztatni egymást, és mi pedig nagyon nem tudjuk, tisztelt a kivételnek. Fontos volt, hogy egymás felé buzdítsanak, hogy elmondják, hogy de jó, hogy az életedben ezt vagy azt látom. Milyen fontos ez a keresztény közösségben, ahol vagy magunkat ostorozzuk, vagy mások ostoroznak bennünket, de olyan ritkán hallunk egy biztató szót, egy ölelés címszava alatt, hogy látom benned az Isten ajándékát, látom, hogy növekszik a hitet, látom, hogy milyen nagy utat jártál be, amióta megismertelek, látom kirajzolódni Krisztust az életedben. Mert testvéreim, a biztatás és a buzdítás mellett a jók felemlegetésének, a gyümölcsek fölötti örömnek van egy nagyon nagy jelentősége. Azt testvéreim, hitvallásaink alapján mondom, hogy ezek jelek. Jeleket nevezünk meg, tanúskodnak az életünkben az Atyaisten munkájáról, valóban kirajzolódik benne Jézus, és tetten érhetővé válik a Szentlélek munkája. Tudjátok, egy kicsit furcsa kifejezése, hadilábon állunk sokszor a Szentlélekkel, az Atyát értjük, a Fiút értjük, de ki a Szentlélek? Nem látjuk. Nagyon szép képre a szél maga, Jézus is használja a szél, amit nem látunk, nem tudunk körbe rajzolni, nem tudjuk lerajzolni, ki tud szelet rajzolni. Senki nem tud szelet rajzolni. De azt igen, hogy a fákat hogy hajtja meg. Azt igen, ahogy a madarak fölfekszenek a szélre. Azt érezzük, ahogy a bőrünket simogatja, vagy borzolja. Hát a Szentlélket így tetten érhetjük. Nem látható, de bennetek lesz láthatóvá. És amikor a testvéredben észreveszed a munkáját, rettentően lelkesítő tud lenni, hogy hát Isten ma is ugyanaz. Isten lelke ma is munkálkodik közöttünk. Lehet ennek örülni egymás életében, de a magunkéban is, testvéreim. Örüljetek a gyümölcseiteknek. Örüljetek, ha a Szentlélek munkáját tetten éritek önmagatokban is. Jelek arról bíztatások magunk számára, hogy jó úton járunk. Mert sokszor elbizonyítanunk, jó úton járok én? Tényleg megtértem? Tényleg hívő vagyok? Tényleg Jézus követője vagyok? Tényleg keresztjén vagyok? Mások olyan hívőbbek, mint én. És amikor egy pici hajtást észreveszel a kis lelki fádon, vagy amikor egy érett gyümölcsöt leszakítasz, és szeretettel adsz valakinek valamit, amit egyébként el nem tudtál volna képzelni 2 évvel ezelőtt, és nem győzöm hangsúlyozni, amikor zimankóba, útra keltek, jól fűtött templomunkba, ezt idézőben mondom. Ezek olyan nagy hitbeli lépések, szabad örülni annak, hogy ma templomba jöttél, mert az Isten ezt is kimunkálta benned. Hihetetlen nagy dolog. Nézzetek körbe, környező házban, jól lehet a garzonházat látni, ha szembe vagytok velem. Ott azokban az ablakokban, Isten hozta a garzonházas testvéreket egyébként, 90%-ban ott benn alszanak, tévét néznek, nem tudom, mit csinálnak. Mi pedig itt vagyunk. Miért? Mert Isten ezt már elvégezte benned. Ott az érett gyümölcs, az itt léted ma egy érett gyümölcs, aminek szabad örülni. Én nagyon örülök nektek. Testvéreim, mert ez az öröm, ezek a jelek bátorítanak, lelkesítenek, tovább lendítenek bennünket, és legfőképpen, és ezért nem bízzuk el magunkat, ezért nem hamis dicsekvés, legfőképpen dicsőítjük benne Istent. Ha magadat tetten érted, hogy hoppá, valami olyat csináltam, amit régen nem, valami jó termett bennem, dicsőítsd az Istent. Ha látod a testvéredben Isten munkáját, dicsőítsed érte Istent. Mert a dicsőítés, úgy mondják a régiek, a középkorban így mondták, kitágítja a szívet. Kitágítja a szívet. Táguljon a szívünk Isten dicsőítésében. Amikor Pál apostol a tesszalonikaiakat dicséri, nem tudom, mikor fogom tudni kimondani, hogy tesszalonikaiakat, már 15-ször akadok bele, otthon próbálgassuk. Szóval amikor ezt a gyülekezetet dicséri Pál apostol, akkor a Szentlélek munkáját fedezi fel bennük, egy közösségben, mert alapvetően ez a levél egy közösségnek szól, de a közösség mindig tagokból áll. Tehát szabad dicsekednünk, mint közösségnek. Volt egy idő, amikor szinte úgy ment a szekér ebben a gyülekezet, hogy semmi probléma nem volt. Ez most nem mondható el. Ha jó Isten áld bennünket, az ürdög megpróbálja ezt elrontani. Tehát vannak problémák közöttünk. Minden családban vannak, a miénkben is, itt a gyülekezetben. De amikor nagyon ment a szekér, és szinte észre se vettük a feszültségeket, vagy nem voltak, akkor nagyon sokan lelkesedtek. És bevallom őszintén, engem egy kicsit úgy zavarba ejtett, idegesített, hogy hát milyen már dicsőítjük magunkat, hogy mekkora jó gyülekezet vagyunk, és hát hova vezet ez az öntömjénezésünk, nem tudom. De testvérem, hogy visszagondolok ezekre az arcokra és mondatokra, soha nem az öndicsőítést láttam benne, hanem az örömöt, hogy de jó, hogy ilyen közösségünk van. De jó, hogy ott munkálkodik köztünk Krisztus, hogy jönnek új testvérek közénk, hogy emberek közöttünk megtérnek, felnövekednek, szolgálatba állnak. Hát szabad ennek örülni. Ez nem hamis dicsekvés, mert az Úrban örülünk, és az Úrban dicsekszünk azzal, és minden, amit észreveszünk, az Isten felé irányítja a figyelmünket. Testvéreim, a közösségben és tagjaiban, igen, ez az áldott hozadéka Isten jelenlétének. Ez a pozitív visszajelzés annak, amit énekeltünk. Itt van Isten köztünk. Onnan tudjuk, hogy érnek a gyümölcsök. Ha valahol ott van Isten, az soha nem marad nyom nélkül, testvéreim. Ha te hívő vagy, és Krisztusban jársz, előbb-utóbb ott lesznek a friss hajtások, és jönnek a gyümölcsök. Ha nincs friss hajtás, ha nem jön a gyümölcs, akkor kérdezd meg magadtól, valóban itt van Isten köztünk? Valóban itt van a szívemben? Valóban az ő útján járok? Mert ha igen, lesznek gyümölcseid, annak örülhetsz. Van, amikor sok, van, amikor kevesebb. Van, amikor lassan nő, de ott vannak a hajtások, aminek lehet örülni. Testvéreim, Pál apostol konkrétan beszél. És ez a dicséret nem általános, hanem nagyon is konkrét, elmondja, hogy mi a jó a tesszalonikaiak között. Most sikerült. Arra is jó ez a kis felsorolás, hogy magával ragad, lelkesít bennünket, hogy ha annak idején ebben a görög városban lehetséges volt, hogy pogányokból lett hívek, ilyen szép dolgokat éltek át, akkor köztünk is lehet, még az én életemben is. Mert ha nekik sikerült, nekem is sikerülhet, nem azért, mert én sem vagyok rosszabb náluk, hanem mert ugyanaz a Szentlélek munkálkodott bennük, és ugyanaz a Szentlélek munkálkodik közöttünk és a te szívedben. Ugyanez a lélek, és ugyanilyen hatalmas és erős, ugyanezt tudja csinálni. És testvéreim, szükségünk van pozitív híradóra, nem tudom, észrevettétek-e, biztosan velem együtt észrevettétek, hogy A mai életünk azért olyan keserű többek között, mert nézzük a híradót, és a híradóban mindig a negatív hírek mennek. Lezuhan, meghalt, meggyilkolta, kinyírta, csalt, hazudott, lopott, nem tudom mit csinált, már megint, és tele vagyunk negatív hírekkel. És néha ilyen negatív híradót vetítünk magunkról, meg a körülöttünk lévőkről is magunknak. Testvéreim, eljött az ideje a pozitív híradónak. Eljött az ideje a pozitív híradónak, hogy vetítsél már szomszédodról, testvéredről, édesanyádról, gyerekedről, unokádról van pozitív híradót. Örülj a jónak benne. Különösen annak, amit Isten kiélelt benne, a hitben érő gyümölcsökről van szó. És vetíts már egy híradót magadról is. Este megnézed a napodat, és azt mondod, már megint hazudtam, már megint kamusztam, már megint csúnyászoltam, már megint nem tudtam uralkodni az indulataimon, már megint nem olvastam a Bibliát, levetíted a negatív híradót, és este az ágyadba elásod magad szép csendesen. Vetíts már este egy jó híradót. Ma azért sikerült mosolyognom. Ma nem szóltam vissza. Ma valamit éreztem Krisztusból. Ma eszembe jutott egy ige, bár nem olvastam Bibliát, de eszembe jutott egy ige. Hú, de jó. De jó, hogy így bennem élnek az igék, hogy csak úgy eszembe jutnak. Eszembe jutott egy ének, és azt el is énekeltem, elimádkoztam. De jó, hogy tudok ilyen énekeket. Testvéreim, kezdjetek ilyen híradót is magatok között. A Galata 5-ben a lélek gyümölcse alkalmas arra, hogy ilyen pozitív híradót nézzünk magunkról. Mi a lélek gyümölcse? Szeretet, öröm, békesség, stb. De ez a mai felolvasott rész egy kicsit konkrétabb, ez is alkalmas erre. Úgyhogy úgy hallgassátok, testvéreim, én ugyan többes szám első személyben fogalmazom meg, tehát közösségként, de azt gondolom, hogy ez igaz, talán egyes szám első személyben is, fordítsátok le magatoknak. Azért is megyek bele itt a végén a konkrétumokba, hogy észrevegyük, ha legalább egy van közte olyan, tehát kérlek benneteket, most az egyszer ne úgy hallgassátok, hogy ez sincs bennem, ú, de rossz keresztény vagyok, hanem ha egy pici már igaz belőle, csillanjon fel a szemetek, és örüljetek neki, jó? Tehát nem azért sorom fel, hogy azt mondjuk a végén, hát igen, a tesszalonikaiaknak sikerült, nekem nem, hanem azért, hogy találj egyet, ami már a te életedben is ott van. Egyet már találtunk, hogy templomba jöttünk, ez mindenkire igaz, úgyhogy ennek már lehet örülni. Találtok-e benne olyat, ami igaz rátok, jó? És esetleg javaslom, hogy mivel több ilyen mondatom van, lehet követni a liturgiás lapon, nyugodtan beszámoztam. Amit a szövegből én kisilabizáltam, az első ilyen, hogy örüljünk a jó cselekedeteinknek és a szolgálatainknak. Így mondja, hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat. Örüljetek annak, ha jó cselekedtek, ha szolgáltok. Testvéreim, amikor kérdezik tőlem, hogy hányan járnak egy istentiszteten templomba, én tudom, hogy hány liturgiás lapot fénymásolunk, de én nem számolom meg, hogy hányan vagyunk, és nem is tudom, hogy pontosan hányan vagyunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem ez a lényeg csupán, hanem az, hogy gondolj bele, hogy akik itt vannak, azoknak egy istentiszten köv az egyharmada szolgál a gyülekezetben. Tesz érte, mert szívügye, mert fontos neki, mert Isten már sokunkba kiérlelte azt, hogy nem csak kapni jövünk, hanem adni is, mert vágyunk arra, hogy amit itt kaptunk valahogy viszonozzuk a jó Istennek. Olyan nagy dolog, ha megérlelődött a szolgálat a szívünkben. Testvéreim, hadd mondjak egy egészen konkrétat, technikai okokból és az én hibámból a liturgiás lapok ma nem készültek volna el. Ha nincs egy testvérem, akit este fölhívtam, és elmondtam neki, hogy kell a fénymásolót kezelni, és ő reggel ide nem jött volna 8 órakor, hogy nyisson, mert ima reggelin voltunk a szolgálatvezető testvérekkel a parókián, 9:30-re érkeztem, lehetetlen lett volna liturgiás lapot csinálni. És ő meghallgatta, hogy hogy kell fénymásolni, nőről van szó, nem könnyű egy gépet megtanulni. Megtanulta, megcsinálta, és azért van a kezetekben a liturgiás, kicsit csöndörgessétek meg örömmel, ez az ő gyümölcse. Ez az ő gyümölcse. A szolgálat gyümölcse. Lehet ennek örülni egymás és a saját szolgálatunknak. Második, örüljünk, ha eloldhatatlan reménység jár át bennünket. Ha ott van bennünk a remény, hogy Isten holnap is velünk lesz, és velünk jön öregkorunkba, velünk jön a mélységeinkbe, és majd befogad bennünket az ő országába. Így mondja az apostol, ami Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Mert nem elég egyszer reménykedni, és nem elég egyszer felbuzdulni, hanem hűségesnek kell maradni az utolsó pillanatig, amíg utolsó levegőt vesszük, addig hűségben maradni és reményben. A harmadik, örvendezünk afelett, hogy megváltoztatásunk örömhíre nem rideg tan, nem csak egy elmélet, hanem sokféle bizonyossággal van tele. az életünk beszél erről, hogy változunk. Azt mondja Jó Sándor egy helyen, szinte észrevétlenül megy át az Isten tisztelet a mindennapi életbe, és a mindennapi élet Isten tiszteletbe. Ha ezt éljük, ennek az örömét, bizonyságát, ahogyan Pál apostol mondja, a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal. Aztán örülhetünk annak, hogy mi is ott állunk a sor végén, hogy követőivé lettünk annak, akitől először hallottuk az evangéliumot, és ő is követője lett annak, akitől ő hallotta, és ott állnak a sor végén keresztény őseink, reformátoraink, középkori hívek, ott állnak az első idők hívei, első, második generáció, apostolok, és ott van Jézus, és mi ebben a nyomvonalban megyünk tovább. Szabad ennek örülni, hogy mi is követőkké váltunk, hogy ott állunk a sor végén, évszázadok hitvalóinak nyomában, így mondja Pál, követőinké lettetek, és az úréi. Ismeritek ezt a falfirkát, hogy ne kövessetek, én se tudom, hova megyek. Hát Jézus viszont úgy mondja, hogy legyünk követői, hogy ő egyértelműen mutatta az utat, hogy hova megyünk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Aztán örüljünk, amikor akkor is kitartottunk Isten igéje mellett, amikor hátrányokkal és bántással járt. Testvéreim, képzeldben hadd tegyek le egy virágot az előttem egyel, kettővel járó generációknak, akik abban a rendszerben, amikor tilos volt, amikor nem illett, amikor az állásába került, amikor nem volt korszerű, amikor, nem mondom a kifejezéseket, mivel illették, aki templomba járt, kitartott. És tudjátok, testvéreim, ma sokféle nagy ébredés van az egyházban, aminek örülhetünk, és nagyon jó, hogy a fiatalok új és új utakat találnak az Isten evangéliumának hirdetésére, átélésére, de arra is gondoljunk, hogy az egyház nem lett volna, és nem ülnénk mi itt református templomban, ha az eleink nehézségekben ki nem tartottak volna, háborúkban, mélységekben, nélkülözésben, a kicsi falusi templomokban nem énekelték volna, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Testvéreim, az ő hűségük és álhatatosságuk legyen előttünk. Azt mondja Pál, amikor sok zaklattatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok az igét. A zaklattatások között is örömmel fogadni az igét. Milyen nagy dolog, hogy több korszak, történelmi korszak van, amikor nem volt könnyű, amikor katakombákban, temetőkben fogadták az igét, üldöztetésben, oroszlánok között, mindenféle veszélyekben. És ezek az emberek kitartottak, és zaklatatás ellenére is benne maradtak az Úr Jézusban. Örülhetünk annak is, ha valaki számára mi válhattunk hívbeli példává. Azt mondja Pál, példává is lettetek minden hívő számára. Szabad örülni, ha valakinek mi lettünk a példái. Ha azt látták az életünkben, vagy legalább egy momentumot láttak, mert senki nincs, akit teljesen lehet követni, meg tökéletes példa, de egy momentumot láttak az életében, hogy ő ezt így csinálta. És akkor én is így csinálom. Példákká lettetek. Örvendezhetünk afölött is, testvéreim, hogy a hitünket mások is észrevették. Hogy kedvet csináltunk másoknak a hitnek, vagy legalább nem vettük el a kedvüket. Hogy tovább tudtuk adni a lángot, ha valaki általunk egy picit közelebb került Istenhez, netán kezeink között született újjá. Milyen nagy dolog. Azt mondja Pál, tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Olyan jó lenne, ha mások is kedvet kapnának, és hitünk híre, közösségünk híre elterjedne, és az Urat dicsőíteni általunk mindenki. Utolsó előtti, mennyi mindennek örülhettünk, így annak is, hogy ha jó vendégfogadók tudtunk lenni. Ha be tudtunk fogadni másokat fizikai és lelki értelemben is. Ha Isten kiérlelte bennünk, hogy az otthonunkat meg tudtuk osztani. Nemrégen lehettem egy bibliakörben, vendégségben, és olyan jó volt, hogy valakinek az otthonába lehettünk. Megnyitotta az otthonát, és az ő meghitt otthonában körbeülhettünk, és átélhettük, hogy várt bennünket, hogy készült ránk, hogy körbe vannak rakva a székek, hogy beléphetünk oda, megnyitni az otthonunkat egymás előtt. Milyen jó lenne, ha egy-egy vasárnapi ebédre időnként meghívnánk a testvéreinket, tudom, hogy többen teszitek. Milyen nagy dolog, ha egyszer-egyszer megnyitjuk az otthonunkat, ha jó vendégfogadók tudunk lenni. És jó vendégfogadók tudunk lenni itt a templomban is, amikor bejönnek újak. Érezze magát mindenki, aki ide jár házigazdának. Ha látok valakit, aki még nem volt itt, nem ismerős. Nem baj, ha mondja, ha ma háromszor voltam, inkább, mint hogy nem veszed észre. legyetek vendégfogadók, és fogadjátok be őket, és ültessétek le, és mindig hagyjatok helyet magatok mellett. Húzódjatok beljebb, hogy aki később jön, le tudjon majd ülni mellétek, mert ez is a vendégfogadás része. Milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, sóhajt az apostol, és végül örömünk lehetett abban is, ha kihullottak kezeinkből bálványaink, ha kidobtunk minden istenpótlékot. Azt mondja Pál, láttuk, hogyan fordultatok el a bálványoktól Istenhez, az élő Isten szolgálatára. Milyen nagy dolog, ha az életünkben láttuk, hogy régen bálványunk volt a tévé, és már nem olyan fontos. Bálványunk volt a Forma 1, és már nem az az első. Attól még jó a Forma 1. Régen nem bírtuk ki, hogy egy meccset nem látunk, de most eljövünk inkább egy hitmélyítő alkalomra. Régen nem tudtuk elképzelni, hogy a telefonunkat kikapcsoljuk, és nem vesszük föl. Most meg már ki tudom, nem bálványom, nem söndörgetem egész nap a telefonomat. Vagy látni azt, hogy hogyan fordultam el attól, hogy embereket bálványozzak. Hogyan fordultam el különböző tévképzetektől, tévtanításoktól. Milyen nagy dolog, ha az ember élete így változik. Végezetül hagyd figyeljem fel a figyelmeteket a szövegön megrejlő kicsiny lényeges momentumra. Azt mondja Pál, választottak vagytok. Na, ennek mindenki, aki hisz Krisztusban, örülhet. Választottak vagytok. Honnan tudom, hogy Isten kiválasztott? Onnan, hogy hiszek. És ha hiszek, kiválasztott vagyok. És ennek nagyon örülhetek, hogy Isten kiválasztott engem, és az övéi közé tartozhatom. Ez hatja át ezt a levet, és ha választott vagyok, akkor valóban várhatom vissza Krisztust. Adventi ember lehetek, aki várja vissza az ő megváltóját. Istenhez tartozunk. Van ennél jelentősebb kérdés advent idején, mint hogy választott vagyok-e, hogy amikor visszajön az Úr Jézus a történelem végén, elvisz magával, vagy nem? Ha ki vagyok választva, rám is igaz, Pál apostol adventi mondata, ezzel fejezem be. Várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Amen. Legyünk csendben, testvéreim, és ebben a csendben ki a maga válaszát fogalmazza meg. Utána, testvéreim, a csendünk után imádkozni fogunk, majd az Úrtól tanult imádságot mondjuk el, és utána fog majd az ének következni. Most tehát csendesedjünk el először. Kedves Atyánk, köszönjük, amit velünk tettél. Köszönjük mindazt a sok mindent, amit velünk tettél. Ne hagyd abba. Kérünk, hogy cselekedj velünk, közelíts hozzánk, beszélj velünk, formálj minket. Köszönjük, amit bennünk tettél. Köszönjük a sok változást. Köszönjük, hogy az ige magja belénk hullott, és ott elkezdett növekedni. Urunk, add a szívünk tágulását, lelkünk növekedését. Növeld a mi hitünket, reménységünket, formáld át az életünket. Ahogy majd fogjuk énekelni, itt vagyok, eléd tárom szívemet. Kérünk, hogy munkálkodj benne. És köszönjük, Urunk, amit általunk tettél. Köszönjük, ha használtál bennünket törékeny cselépedényeket. Köszönjük, hogy arra méltattál, hogy szent üzeneteket helyez belénk. Köszönjük, hogy arra méltattál bennünket, hogy töredékességünk ellenére Krisztus arca kirajzolódhat rajtunk. Dicsőítünk téged azért, hogy használtál bennünket, hogy számodra értékes eszközök vagyunk, hogy elhalmoztál bennünket lelki ajándékokkal, tehetségekkel, lehetőségekkel, adottságokkal, és köszönjük, hogy ezek által is vihettük előbbre a te országodat. Köszönjük, hogy a te kinyújtott karod lehettünk mások felé. Köszönjük, hogy tolmácsaid lehetünk, szinkron hangjaid, akikon keresztül te megszólalsz és érthetővé válsz. Dicsőítünk ezért, drága Istenünk. Kérünk, hogy használj bennünket ezután is, amíg csak érünk. Használj arra, amire és ahogyan akarsz bennünket. A kezedbe tesszük életünket. Amen. Jöjjetek, fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük, fogadjuk Isten áldását. Az Isten szeretet és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.